Kompos, FM 97,5.
Sós Viktor Attila történész előadását hallhatják, melyben Kovács Ferenc gencsapáti káplánra emlékezik.
Köszönöm szépen, főtisztelendő püspök atya, plébános atyák, szerzetes atyák, kedves családtagok! Egy picit távolabbról fogok indítani, de nem véletlenül, hiszen ahhoz, hogy Kovács Ferenc életáldozatát, vértanúságát, az ő halálának a körülményeit és azt az egész eljárás sorozatot, vegzatúrát értsük, ahhoz egy picit vissza kell mennünk az időbe, hiszen nem véletlen, hogy Vas és Zala megye az egyházi személyekkel szembeni fellépésnek az egyik legjelentősebb területe volt. Egy példát szeretnék mondani, 1951-52 folyamán az úgynevezett Fehér Gárda ügyben, amely egy országos kiterjedésű szervezkedés volt a kommunista diktatúrával szemben, az Alföldön, Csongrádban, Békésben, Miskolc mellett, és itt Zala és Somogy megyében voltak ennek komoly szerveződései. A pacsai esperesi kerület minden papját, lelkipásztorát letartóztatták. Őket akkor még nem bírósági perben ítélték el, elegendő volt internálni őket. Ugye 6 hónapra lehetett valakit internálni bírósági ítélet nélkül, ezt még 2-szer meghosszabbítani. Csak hogy érzékeljük azt, hogy természetesen ami már elhangzott, Mindszenty József, illetve itt, ami Zala vármegye, illetve Zalaegerszeg területén történt, de ennek a nyugati területnek részben a határsáv, részben az a elég kiemelkedő és magas hitélet, lelki, pásztori és vallási aktivitás. Ez mind-mind annak volt az elindítója, hogy ezzel szemben a politikai rendőrség, a kommunista párt a legkeményebb, legbrutálisabb módon lépjen föl. És hát ez a Fehér Gárda ügy, és ez az 52-es történet, ez azért fontos nekünk, mert például olyan személyek nyomoztak és vettek részt akkor ebben az eljárásban, mint például Klamerusz Béla, akit mi ismerünk onnan, hogy 1956 után már nem Zala, hanem Vas megyében tevékenykedett a politikai rendőrség munkatársaként, és vélelmezhetően Kovács Ferenc bántalmazásában aktív szerepet vállalt, hiszen Brenner János meggyilkolásában, illetve az azt követő nyomozásban Illés Lászlóval és többekkel együtt aktívan tevékenykedtek. Még bevezetésként szeretnék kitérni arra, hogy mennyire fontos az, hogy nem csak az egyházi, akár a plébánián, akár a püspökségen őrizték meg azokat a fontos és kiemelkedő dokumentumokat, hanem mindenek előtt a családnak, Kovács Ferenc szüleinek, testvéreinek és hozzátartozóinak tartozunk köszönettel, hiszen ahogy Kappel János a halál után fogalmazott, amikor megmutatták neki Kovács Ferenc lelki naplóját, akkor azt mondta, hogy tegyék el jól ezt a lelki naplót, eljön az idő, amikor majd bátran elő lehet venni. És hát nem csak az előadást köszönjük Kapiller Ferencnek, hanem Szeretetből szenvedni című könyvét, amelyet 2007-ben jelentetett meg a Vasszilvágyi Magyar Nyugat Könyvkiadó, hiszen enélkül, a kötet nélkül Kapiller Ferenc kutatása és a család elkötelezett, és nem csak az emlékek ápolása, hanem összegyűjtése és megőrzése nélkül nem emlékezhetnénk ma itt Kovács Ferenc életáldozatára, vértanúságára. És milyen jó, hogy itt vagyunk a Mindcentineumban, hiszen amikor ezt a kiállítást előkészítettük, akkor jelentkezett egy hölgy, hogy ő őrzi azt a rózsafűzér gyűrűt, amelyet Kovács Ferenc használt, ugye ő kerékpárral közlekedett, és tudjuk azt, hogy nem csak Gencsapátiban és a környéken, hanem volt arra is alkalom, hogy Gencsapátiból haza kerékpározott Zalaegerszegre. Nem akarok most itten Walter Attilával és a magyar kerékpársport jelen időszakára kitérni, hiszen a téma az ezt nem engedi meg, de azért ez a kerékpáros és sportos nemzeti elköteleződés még az olyan mély lelki életet élő személyekre is, mint Kovács Ferenc jellemző volt. És ezt a rózsafűzér gyűrűt, amikor a múzeumnak ajándékozta Bedők Gyuláné, és itt van, egy kerékpárra tették föl a muzeológus kollégák, és igazándiból ott mellette a múzeum kiállításáról beszélni, és ezekről az élettörténetekről, életpéldákról, hiszen ugye nem csak Mindszenty Józsefnek van egy életút kiállítása, hanem az egyházüldözésnek is, amely elég kemény és brutális volt. Szóval ott állni emellett a rózsafűzér gyűrű mellett, és tudva azt, hogy hányszor imádkozhatott és hányszor forgathatta ezt Kovács Ferenc, nagyon-nagyon megrendítő. Szó volt róla, de ahhoz, hogy ezt az 58-as vegzatúrát és az ellene való fellépést értsük, még szeretnék kitérni még egy olyan tényre, amelyet már Kapiller Ferenc említett, hogy ugye Kovács Ferenc pálos szerzetes volt, egyszerű fogadalmat tett a pálos rendben, és hogy értsük azt, hogy a pálosokkal szemben miért nagyobb előszeretettel, vagy nagyobb odafigyeléssel törődött a politikai rendőrség, annak nem csak az a gyökere, hogy az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendről van szó, hanem az 1945 utáni időszakban a jezsuitákat, a cisztereket és a pálosokat szerette idézőjelbe a leginkább a kommunista diktatúra, személyesen Rákosi Mátyás. Ennek jó példája az 1951-ben lezajlott Grősz József és társai per sorozat, amelynek 24-25 a főper melletti mellékpere volt, abban több mint 20 embert ítéltek halálra és végeztek ki, köztük Vezér Ferenc pálos szerzetest és másokat. Tehát, ha valakiről kiderült, hogy pálos kötődése van, pálos szerzetes, akkor őt még inkább, még nagyobb előszeretettel lépett föl vele szemben a politikai rendőrség. 1952-ben egy közeli tapolcai születésű Ács Ferenc pálos szerzetest Pécs mellett a vasúti sineken megtalálták. Annyit tudunk róla, hogy elütötte a vonat. Az egy külön érdekessége a történetnek, hogy a Bonci jegyzőkönyv feljegyzi, hogy lőtsebet találtak rajta. Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy tudjuk, hogy melyik volt előbb a lőtseb vagy a vonat elé kerülés. Tehát az a pálos elköteleződése és a vele való, vele szembeni fellépés, tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen. És itt a Szombathelyi Egyházmegyében, ahogy szerte az országban, azok a személyek, akik 1950 előtt valamelyik szerzetesrendnek a tagjai voltak, vagy készültek szerzetesi életre, hivatásra, 1950 után, miután ugye a szerzetesrendek működési engedélyét a pártállam megvonta, volt egyfajta lehetőség, az egyházmegyék vezetői átvehettek egy bizonyos mennyiségben szerzetes jelölteket, egykori szerzeteseket, és hát ez így volt a Szombathelyi Egyházmegye életében is, nagyon sokan, akár premontreiek, akár ferencesek, domonkosok, ciszterek, vagy pálos szerzetesi kötődésűek, vagy szerzetesi életre készülők kerültek az egyházmegye papjelöltjei, papnövendékei közé. Ahogy Rétfalvi Balázs már említette, egészen 1952-ig saját szemináriuma volt az egyházmegyének, és aztán számos más szemináriummal együtt ezeket a politikai, a kommunista párt bezáratta. 1956-ban szentelik pappá, ahogy ez az előbb elhangzott, június 17-én Kovács Ferencet, és talán a legkeményebb, legkegyetlenebb időszakban szolgált ő a Szombathelyi Egyházmegye területén, hiszen az 56-os forradalmat követő megtorlás az nem csak a forradalomban részvettekre irányult, hanem nagyon sok helyen egyházi személyek is áldozatul estek, olyanok is, akik akár mondjuk tevékenyen részt vettek a forradalom eseményeiben, és olyanok is, akik nem, de fel lehetett velük szemben lépni. Itt ma már többször beszéltünk és ismert Brenner János meggyilkolása, ugye 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka következik be az ő vértanúsága. Szekuli Pál őskülyi káplánt 1957. december elején dobják kútba, ölik meg, és próbálják a plébánosát belekeverni ebbe az ügybe. És 1958. március 29-e, tehát időben is nagyon közel van, térben is, és a személyek által is nagyon közel van, az, amikor Kovács Imre kőszegi káplánt, aki kiáll a hitoktatás mellett, nagyon súlyosan bántalmazzák, és az ő segítségére, meglátogatására felajánlja azt, hogy segít neki a munkában, látogatja őt meg Kovács Ferenc, és onnan hazafelé, ahova természetesen ide is kerékpárral ment, a Kőszegfalva és Nemescsói elágazásnál kapják őt el először, többször, itt akkor nagyon brutális módon bántalmazza őt a politikai rendőrség munkatársai, akik a Vasmegyei alosztályon tevékenykedtek, berendelik, kihallgatják. Ami döbbenetes, hogy míg Kovács Ferenc, idősebb Kovács Ferencről, az édesapáról, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában nyomokat, információkat, adatokat találunk. Tehát az itteni Zala vármegyei tevékenységéről, illetve kiterjed a politikai rendőrség figyelme az ő 1945 utáni életére, ugye a Barankovics pártban is aktív szerepet vállal, és itt a közéletben, a helyi életben is meghatározó. Addig ifjabb Kovács Ferencről a politikai rendőrség ma felelhető dokumentációiban, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal akár megyei, akár országos irataiban nincs nyoma. Kovács Sándor, aki 1944 és 1972 között volt a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, 46-tól kezdve megfigyeli őt a politikai rendőrség egészen 1972-ben bekövetkezett haláláig. 11 dossziéban több mint 3-4 ezer oldalnyi megfigyelés, lehallgatás, ügynöki jelentés, az ő körleveleinek és prédikációinak a leírata, másolatai maradtak fönn, és az egyház ugye teljes életét felöleli az ő megfigyelésének, tevékenységének a bemutatása. Készülve a mai napra átlapoztam ezeket a dossziékat, és nem szerepel benne Kovács Ferenc sem 58-ban, sem 56 és 58 között. Nyilván egy zűrzavaros időszak az 56 utáni időszak, de nem gondolnám azt, hogy ez véletlen. Ahogy Brenner János meggyilkolása után is törekedtek arra, hogy eltüntessenek bizonyos dokumentumokat, azt gondolom, hogy valamilyen módon ez így lehetett. És nagyon izgalmas és érdekes lenne, hiszen őt ugye 1958. július és augusztus hónapban Sopronban kórházi kezelést kap, és egy elég hosszú vizsgálat, illetve egészségügyi ellátás vár rá. Ezeket a dokumentumokat, az egészségügyi ellátásra vonatkozó dokumentumokat megtalálni. Én próbáltam, kísérletet tettem rá, egyelőre még nem jártam sikerrel. Ugye ezeknek van egy szenzitív része, és van nyilvánvalóan egy különösen érzékeny adat kezelési része, de ettől függetlenül biztos, hogy azoknak a veréseknek, bántalmazásoknak, amelyek mondjuk Szombathelyen a Király utca és Malom utca sarkán lévő egykori államvédelmi osztály, majd államvédelmi hatóság és belügyi épületben lezajlottak Kovács Ferenccel szemben, azoknak nem csak, hogy a testen, a lélekben volt nyoma, de biztos, hogy ezeken az orvosi eljárásokban is kézzelfogható nyomát lehetne találni. Szeretnék idézni, mert bár a történészi gondolatok is fontosak, de sokkal fontosabb maga Kovács Ferencnek a lelkisége és a személye, hogy a nehézségekről, a megpróbáltatásokról abban az időben, amikor őt ezt érték 1958 tavaszán, akkor prédikációjában hogyan fogalmazott. Kapiller Ferenc Szeretetből szenvedni című könyvéből, hiszen ő gyűjtöttek össze és tette közzé ezeket a dokumentumokat, lelkinaplót, prédikációt és Kovács Ferenc életútját, de azt gondolom, hogy az ő lelkiségét jól mutatja. Nagypéntekre lélekben oda zarándokolunk. Nem azért, hogy tetemre hívjuk Krisztus ellenségeit, nem azért, hogy számon kérjük a Heródesektől és Pilátusoktól, akik évszázadok folyamán számtalanszor végigostorozták és megfeszítették az Isten fiát, és Krisztus saját vérén megváltott testvéreit és követőit. Mi nem azért megyünk a kereszthez, hogy gyűlöljünk, még akkor sem, ha Krisztus ellenségeiről, gyilkosairól van szó. Mert tudjuk, hogy mindenkinek csak egy gyűlölethez van joga, hogy gyűlölje Krisztusnak egy hóhérját, saját magát és senki mást. Nem számon kérni és nem gyűlölni jövünk mi Krisztus keresztjéhez, hanem azért, hogy erőt és vigasztalást merítsünk belőle. Krisztusnál kerestek vigasztalást, és a jó pásztor előképének, egy másik pásztornak, Dávidnak zsoltárát imádkozták. Ha a halál árnyékában is járok, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ hatalma és szeretete megvigasztal engem. 1958 áprilisában mondta el, írta le ezeket a legkeményebb, legdurvább megpróbáltatásai közepette. Miután a műtéteken, az orvosi ellátáson átesett, és érezhető volt, hogy az állapota nem javul, többször próbálta a hozzá közelálló és ott Sopronban tevékenykedő orvosrokontól is, és másoktól is megtudni, hogy van-e egyáltalán remény az ő gyógyulására. Ugye húzzuk alá, egy 26 éves fiatalemberről van szó, aki 2 éve pap, és szembesül, és meg kell élnie azt, hogy akár az életének vége is lehet azoknak a bántalmazásoknak következtében, amelyek érték őt. Nyilván akár a pálos időszak, akár ez az egyházüldözés, ez nagyon sok papra, lelkipásztorra kihatott, és érthető talán akár a lelkinaplóban, akár máshol olvasható kicsit bizonytalanság, megingás az ő helyzetében, de nem a papságában, nem a hitében, nem a hivatásában ingott ő meg, hanem egyszerűen érezhető, ahogy olvassuk, az emberi reakció, ami mondjuk a brutális megveretések, bántalmazásoknak lehetett a következménye. Hazatér, és itt a családi otthonban hunyt el, és nagyon megrendítő ez az 1958. október 2-i utolsó szentmise. Már annyira gyönge, már annyira nem nagyon tud fölkelni a halálos ágyból, de mégis az a legnagyobb vágya, hogy még egyszer utoljára szentmisét mutathasson be. Ugye a II. Vatikáni zsinat előtt vagyunk, itt még azért vannak sokkal szigorúbb szabályok az egyház életében, a liturgiában, és csak úgy otthoni körülmények között szentmisét bemutatni, pláne fekve, de a szándék megvan benne, a család továbbítja a kérést, és Kovács Sándor püspök engedélyezi ezt, és Kovács Bánk Ferences atya, aki az újmisén is ott volt mellette, ott van mellette ebben az utolsó szentmisében. Megrázó, ahogy 1958-ban, ahogy életét veszti, és ahogy itt Zalaegerszegen a fényképeket látva, vagy a feljegyzéseket olvasva, mekkora szeretettel, mekkora tisztelettel vannak iránta, még úgy is, hogy a legkeményebb egyházüldözés zajlik. Nem csak a Rákosi korszakban, hanem a korai Kádár korszakban, egészen a 60-as évek közepéig, a Rákosi korszakkal nagyjából egyenlő, vagy még nagyobb mértékben léptek föl az egyházi személyekkel szemben. És az, hogy ez a fehér vértanúság, ez az ő megpróbáltatása, az ő halála, ez nem valami fajta egészségügyi probléma, hanem a verésnek, a bántalmazásnak a következménye, és a politikai rendőrség munkatársai vettek ebbe aktívan részt. Egy záró történetet szeretnék ide idézni, ami csak áttételesen, de azt gondolom, hogy mégiscsak kapcsolódik Kovács Ferenchez. Gencsapátiban vagyunk, 1960-as évek közepén, 64-65 magasságában, és a mindig is aktív Vas megyei politikai rendőrség munkatársai nyitnak egy operatív dossziét vidékiek fedőnéven. Ezt az operatív dossziét a politikai rendőrség, az állambiztonság azokra az ellenséges személyekre, szervezetekre, intézményekre nyitotta, akiket megfigyelt, akikkel szemben nyomozott, és ezekből a nyomozásokból, ha az ügy annyira komoly volt, akkor eljárásokat, pereket lehetett megvalósítani. Ennek az operatív dossziénak vidékiek fedőnevet adták, és nem csak, hogy Herold József plébános szerepelt benne, hanem egy Gájár László és egy Sütő János nevezettű fiatalember is. Sütő Jánosról azt kell tudni, hogy Kovács Ferencnek volt a keresztfia, és Kovács Ferenc mindvégig odafigyelt ennek a fiatalembernek, amíg ott Gencsapátiban szolgált, a tevékenységére. Ezek a fiatalok a maguk habitusának, a maguk felfogásának, akkori időszaknak megfelelően találkoztak, összejártak, fontos volt számukra a hit, a vallás, az elköteleződés, és nyilván, ahogy nagyon sokan Nyugat-Magyarországon, hát rendelkezhettek információkkal, akár a határon való átjutás, amikor valaki nyugatra akar távozni, vagy más területekről, és a politikai rendőrség, akkor már Klamerusz Béla és Illés László a nagy mennyiségben elfogyasztott alkohol és egyéb komoly visszaélések miatt már nem szolgált a politikai rendőrségnek Szombathelyi részlegénél, de voltak utánuk jövők, akiket ők neveltek ki, vagy folytatták a munkát. Egyébként nem szabadultak meg tőlük, vagy nem hagyták ott ezt a munkát, csak máshova helyezték őket. Szóval ez a politikai rendőrség megpróbálta felfejteni. Ebben a vidékiek operatív dossziéban sem szerepel Kovács Ferencnek a neve, de én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy azok, akár Herold József, akár Sütő János, akikkel akár ő, akár mások az egyház részéről az 50-es évek második felében aktív kapcsolatot voltak, még a 60-as évek közepén egy utolsó megfélemlítést, egy utolsó jelzést kaphattak, hogy az, aki a vallási elköteleződését éli, az, aki nem tagozódik be a kiépülő és megszilárduló, az 56-os forradalmat brutálisan leverő és megtorló Kádár rendszer gépezetébe, az számíthat arra, hogy ha már börtönbüntetésre, vagy munkahelyről való eltiltásra, vagy esetleg, hiszen itt középiskolás diákokról, vagy fiatalokról van szó, esetleg a tovább tanulásnak, a lehetőségének az elvételére. Ez a történet még sokkal mélyebb feltárásra vár, de azt gondolom, hogy jelzésértékű, és mindenképpen beszédes és tanulságos, hogy a politikai rendőrségnek, ha valaki egyszer a kezei közé került, akár bántalmazás, akár kihallgatás, akár valamilyen fajta eljárás, akkor azt nem engedték el, és még halálában vagy halála után is nyomon követték. Az egy izgalmas kérdés, hogy Kovács Ferencnek a vértanúságára, halálára és a kihallgatásaira vonatkozó dokumentumok előkerülnek-e egyszer. Én azt gondolom, amit már mondtam, hogy a politikai rendőrség keletkeztetett, azt gondolom, vagy bizakodhatunk abban, hogy talán mindent nem sikerült eltüntetni, de az ő hithű papi példája, hogy mindenkin segíteni akart. Akár akkor, amikor Seregi István a doktori disszertációját írta, és Pössén kérte őt helyettesítésre, akár Kovács Imre kőszegi káplán, aki a hitoktatás mellett állt ki, és bántalmazták, és akár nagyon sokan. Egy olyan lelkipásztornak a példája képe áll előttünk, aki egy nagyon mély lelki elköteleződésben, egy nagyon mély lelki gyökérből indult, és bár rövid papi életút adatott neki, de mindenképpen példa számunkra, hogy a legkeményebb, legnehezebb időkben is lehet Krisztus ügyét méltó, elkötelezett módon szolgálni. Én még egyszer nagyon köszönöm elsősorban a családnak, Kovács Ferenc családjának, hogy az emléktábla, a dokumentumok, az lelkinapló és sok minden megőrzését megtették, és elmondták gyermekeiknek, unokáiknak és hozzátartozóknak és távolabb lévőknek is az ő életpéldáját, hiszen, mint látjuk sajnos, ez nem egy egyedi életút. Nagyon sokan váltak a kommunista diktatúra áldozatává, egyházi és világi személyek, és bár az ő élettörténetük szomorú, mi számunkra pedig Vas és Zala megyében pedig erőt adó, és a mindennapi életünkben példaként tudunk rájuk tekinteni. Köszönöm a figyelmüket!
Sós Viktor Attila történész előadását hallották, melyben Kovács Ferenc gencsapáti káplánra emlékezett.